Itt van velünk a vonalban Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda tulajdonosa, ügyvezetője, producere. Jó reggelt kívánom.
Jó reggelt.
Szervusz, Tibor.
Jó reggelt kívánok. Hát én nekem ez a közlekedés most nem probléma, mert itthon ülök egy kávé mellett, és láttam a telefont, úgyhogy én ezt megúsztam.
Na, az tök jó.
Így lünk érte.
Viszont te minden este színházban ülsz.
Hát azért ez túlzás, hogy minden este, de azért sok este.
Tehát
egy évben azért biztos, hogy a 300 fölött van azoknak a napok száma, ami valahol színház közelébe töltöm az estéket.
Azért vetettem, és nagy ért a sajátodban, szóval azért vetettem ezt föl, mert egyrészt azért is kerestünk, meg azért is beszélgetünk veled, mert te nagyon sokat halljuk, hogy a nulla támogatások mellett a független színháznak, a színháznak a helyzete az tarthatatlan, és az Orlai Produkció viszont működik, nem tudom, hogy mennyire él és virul, amit látunk belőle, hogy folyamatosan vannak az új bemutatók, folyamatosan mennek a régiek, a nagy részük sikeres, tehát te mégiscsak fölépítettél egy olyan konstrukciót, amiben ez független színházként is
üzletileg is, szakmailag is megállja.
Hogy ezt hogy csinálod, és a felvezetés arra utalt, hogy ha én megyek valamelyik előadásotokra, mindig ott látlak az előtérben, mindig ott vagy, intézkedsz.
Lehet veled beszélgetni, kezet fogni, ismerkedni adott esetben, kíváncsi vagy a véleményekre.
Nem tudom, hogy mennyi szerepe van, vagy van egy bármi szerepe, vagy ezt te tudatosan, vagy ösztönösen csinálod, de hogy ez fölépítettél valamit, ami nagyon sikeres és érdekes és kilóg, és ennek a titkára lennénk igazából kíváncsiak.
Hát ez biztos, hogy ezt a titkot most 5 perc alatt, ha ez egyáltalán titok, ez 5 vagy 10 perc alatt nem fogjuk megfejteni. Nyilván van egy-két alapvető dolog, amit másképp csinálunk, máshogy csinálunk, mint a struktúrán belüli színházak, uh-huh. és ennek következtében ez alapján lehetett felépíteni valamit. De ez azért hozzá kell tenni, hogy ebbe azt, hogy ez felépült, abban nagyon sok dolognak is szerepe volt, ami az elmúlt 10 évben a kultúrafinanszírozás 15 évben a kultúrafinanszírozás terén zajlott. Uh-huh. Tehát először is, hogy mi egy független magánszínház vagyunk. Ez egy nagyon fontos tényező, tehát mi nem egy független társulat vagyunk, egy független magánszínház, ami a 2000-es évek elejétől működik, és mi folyamatosan építettük ki azt a brandet, illetve azt a tevékenységet, ahogy ma Magyarországon fel lehet tartani egy ilyen magánszínházi csoportosulást.
Azért ez egyáltalán nem lehetett könnyű egyébként megtalálni a szakmai minőséget, a színház szakmai minőséget és az üzleti preferenciákat.
Igen, hát ez pontosan ez a legnehezebb. Tehát az, hogy úgy minőségi színházat létrehozni, alkotni olyan állandó alkotótársakkal, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy állandó uh-huh. alkotótársakkal, de mégis kereskedelmi szempontok alapján. Ez egy rendkívül összetett és mindennapi sziszifuszi munkát igénylő tevékenység. Ez soha nem lehet, soha nincs egy ugyanolyan ügy, soha nincs egy ugyanolyan produkció, mindig abszolút rugalmasan, empatikusan kell kezelni a helyzeteket. Ami a lényeg, igen, hogy mi alapvetően a minőségi szórakoztatási színházi területről indultunk el. Mi ott próbáltunk egy más alternatívát nyújtani, mint amit a kőszínházak nyújtanak. Ez volt a kiindulási alap, és innen próbáltuk felépíteni ezt a brandet.
Most ha nagyon, nem tudom, gazdasági nyelven akarunk fogalmazni, akkor megtaláltad azt a piaci rést, amire nagyon jól ráérzett a közönség, hogy mi az, amire igényük és szükségük lenne. Ez az egyik része. De nyilván a sikerhez az is kell, hogy te, ahogy a szavaidból kivesszük, minden egyes lépésnél, minden egyes döntésnél magad hozod meg azt a választ, hogy lehet, nem lehet, ennyi lesz, annyi lesz, erre megyünk, arra megyünk, ővele dolgozunk, ővele nem. Jól érzékeljük, hogy ez is lehet egyébként a
igen,
siker egyik titka?
Valóban a végleges döntés az nyilvánvalóan mindig az én kezemben aha. van, de azért azt el kell mondani, hogy egy ilyen szervezetet, egyáltalán egy színházat egyedül működtetni nem lehet. Aha. Tehát nyilvánvalóan megvannak azok a segítő kollégák, azok az emberek, akik előkészítik a döntéseket, és ő nélkül itt akár gondolok Zöldi Gergőre, aki a művészeti vezetőnk, akitől az ötletek egy jelentős része származik, vagy a Mester Évára, aki a művészeti titkárunk, illetve azokra a színészekre és rendezőkre, akikkel együtt dolgozunk, akik együtt lélegeznek velünk, tehát ők hozzák az ötleteket, és azt megpróbálom én szintetizálni, és az alapján eldönteni egy évnek a bemutatóit, illetve azt, hogy hogy próbáljuk építeni tovább a Brettet.
És minden darabnak külön van egy költségvetése, illetve hogy van egy terv, hogy hány előadásnak kell futnia, hogy az már rentábilis legyen, sikeres legyen? Ez egész hogy épül föl?
Igen, hát ez nyilvánvalóan költségvetés nélkül gyakorlatilag ma a gazdasági társulást teljesen mindegy, hogy az kultúra vagy pólógyártás nem lehet működtetni. Tehát egy költségvetést próbálunk felépíteni, amelyben egy-egy új produkciónak megnézzük, hogy mennyi a úgynevezett létrehozási költségei, amit one-off költségeknek szoktak nevezni, illetve utána mennyi az előadásonkénti operatív költségei. És mi azt kell, hogy megnézzük, hogy amikor egy új előadást létrehozunk, abba befektetünk 10-15-20 millió forintot, nyilván az előadás méretétől, a szereplők számától, a díszlettől, csomó mindentől függ, hogy ez 10 millió vagy 20 millió, befektetünk egy ennyit, látjuk, hogy utána a jegyeladásból, illetve az előadásnak a tájelőadásra révén mennyi bevétele lesz, és az alapján tudjuk megnézni, hogy az a befektetett pénz mennyi idő alatt jön vissza.
Uh-huh. Az árazás?
Tehát ez az alap.
Uh-huh. Mennyire dinamikus az árazás, a jegyárazás?
Hát nézd, mi megmondom őszintén, nem nagyon szoktuk a dinamikus árazást használni itt Budapesten a állandó játszóhelyeinken. Az hozzá tartozik, hogy mi nálunk egy előadás életében körülbelül olyan 50-60%, amit Budapesten játszunk, és körülbelül 40-45% az, ami a tájelőadásokon kerül egy előadás bemutatásra.
Ugye ez továbbra is alap, ugye ez a modell része, hogy minden előadás mozgékony, tehát játszhatós.
Igen, hát ez ennek a magánszínházi működésnek az én nézetemben ez az alapja, mert hogy ugye nekünk egy játszási kényszerünk van, tehát az a pénz, amit én befektettem, az akkor jön vissza, hogyha sokszor játszunk ezt az előadást, és az operatív költségek és a jegybevétel között van egy olyan rés, amivel a befektetett pénzt visszatermeljük.
Nos,
ez nagyon nem mindegy, hogy ez hány előadás után történik.
Na, ezt akartuk kérdezni. Hát, általában egy átlagos előadásnál hány előadás szükséges ahhoz, hogy mondjuk a break-even-t elérje?
Hát igen, ez az, amiben nagyon nagy változások vannak most. Tehát ezt itt el kell mondani, hogy az elmúlt 5 évben a break-even pointot, mikor éri el egy előadás, ez alapvetően megváltozott. Több okból. Először is én úgy látom, hogy régebben, én úgy szoktam, hogy az utolsó polgári évben, az ugye a Covid előtti időszakot nevezem az utolsó, tehát 18-19-et, abban az időszakban általában olyan 40-45 előadás körül ez a break-even point megvolt. Szóval most ez ma bőven a 60 előadás fölött van. Ennek több oka van. Egyrészt a előállításnak a költségei jelentősen növekedtek az elmúlt 5 év inflációs hatása miatt. Ebben benne van az energia, benne van az építőanyag, ami ugye a díszletgyártásnál, és benne van a humán erőforrás költségeinek is a növekedése, marketing költség növekedés. Másrészt a jegybevételek, hiába próbáljuk emelni az árakat, hiába próbálunk magasabb árakkal dolgozni vidéken, ennek ellenére a jegybevétel az csökken, mert a költségnövekedésnek az aránya, mértéke kis, nagyobb mértékű, mint a jegybevételből származó növekmény. Tehát nem tudjuk annyira megemelni az árakat, amennyivel a költségeink növekednek.
Tehát igazából itt több előadásból, több előadást kell játszanotok ahhoz, hogy pénzeteknél legyetek.
Pontosan így van.
És ez befolyásolja most már a darabok kiválasztását is? Hát akkor ebből azt feltételezem, hogy jobban el kell menni a közönség igény felé, és akkor fölmerül a kérdés, hogy akkor a művészeti szempontok, meg amit korábban
nagyon
voltak.
Nagyon jó kérdés.
Mert voltak olyan előadások, ahol vállaltad, hogy ez valószínűleg nem fog elmenni 40-ig, de ez nekünk fontos, és csináljuk akkor is, hogyha ez mondjuk külön kivéve, akár önmagában veszteséges is lesz.
Igen, ez egy rendkívül fontos kérdés, és tulajdonképpen a döntéseimnek a döntő része most e körül mozog. Egyrészt kevesebb bemutatót tudunk csinálni, mint csináltunk 18-19-ben, másrészt pedig a réteg színházi előadásoknak az aránya, ugye ami mindig egy nehezebben eladható kisebb piaci szegmens érintő előadás, annak az aránya csökkent. Tehát régebben 2-3 réteg színházi bemutatónk volt egy évadban, most ez inkább egy, néha kettőre csökkent. Tehát ez már nyilván jelez valamit. Annál viszont mi nagyon megpróbálunk odafigyelni, és abból még nem nagyon szoktam engedni, hogy amit bemutattunk szórakoztató előadás, az megmaradjon abban a minőségi szórakoztató előadás sávban, ami kezdetektől fogva minket jellemez, tehát ezek szóljanak valamiről, ebben kemény munka legyen beletéve az előadásokba, lehet, hogy szórakoztató, de vigyen magával a néző valamit, amikor elmegy tőlünk a Belvárosiból, vagy a Jurányiból, vagy a Címből.
Kőkemény üzletember és menedzser szemlélet egyébként, amit te képviselsz, csak ezt akarom így összefoglalóul elmondani, de még egy nagyon fontos dolog, ami a közönségre vonatkozik, ugye szerintem ennyi év után elmondhatjuk, hogy van egy orla is közönség, akiknek van egy elvárása, van egy márka élménye veletek kapcsolatban, ha fogalmazhatok így, de mennyire tudjátok bővíteni a közönségeteket, mennyire tudtok új nézői réteget megszólítani, hogy látjátok ezt?
Igen. Tudunk. Tehát, tehát ha nem tudnánk, akkor nem tudnánk fenntartani saját magunkat. Ez egy állandó feladat, hogy a közönségünket folyamatosan bővítsük, közönségünket folyamatosan új dolgok felé nyitottá tegyük, és nagyon fontos kérdés, hogy mennyire tudjuk fiatalítani a közönséget. Ez ugye minden színházban problémát jelent, a legtöbb színházban problémát jelent, hogy lehet a fiatal korosztályt megszólítani, illetve azt a középkorosztályt, amelyiknek ugye a legnagyobb feladata ma a magánéletben az egzisztenciális biztonságnak a megteremtése, és hogy tudjuk őket rávenni arra, hogy jöjjenek időnként színházba. Nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan előadást próbálunk bemutatni, ami pont ennek a középkorosztálynak a problémáival foglalkozik, mert hiszem azt, hogy ma leginkább egy ilyen jellegű magánszínházi szervezet, mint ami mi vagyunk, csak olyan előadásokkal tud sikert elérni, amire mára reflektál, ami a ma problémáival foglalkozik, mert ez az, amire a néző kíváncsi. Ezzel tudunk neki hozzájárulni a mindennapjaival. Nálunk, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, tehát természetesen egy magánszínháznak, és nem is a feladata, a klasszikus színházi modell nem szokott általában működni. Természetesen van kivétel, például egy őrült naplója, amit most már 9. éve játsszuk, és a 300. előadáshoz közelít, de nálunk azért inkább a mai kortárs darabok működnek, és ebben nagyon fontosnak tartom, hogy szerintem mi vagyunk a legnagyobb, vagy mi vagyunk az a színház, a legtöbb magyar kortárs darab van repertoáron.
Még két kérdésem lenne, egyik egy kicsit visszakanyarodva még itt a költség, meg az üzleti részhez, amikor a TAO kiesett, az mennyiben alakította, vagy mennyiben kellett emiatt átalakítani az üzleti modellt, meg a repertoárt, meg az egész hozzá?
Hát nyilvánvaló a TAO az egy borzasztó fontos elem volt. Tehát mi, mint magánszínház, sohasem semmilyen állami támogatást nem vettünk igénybe. Az egyetlen egy állami forrás volt, az a TAO, ami azért ugye úgysem közvetlen az államtól érkezett, hanem ez egy normatív ártámogatás, amiben részesültünk. Az nagyon lényeges volt, és itt valóban bejön az én közgazdász gazdasági gondolkodásom, hogy én nagyon odafigyeltem, hogy azt a TAO pénzt, amit mi megtermeltünk, azt mi hogy költjük el. Tehát, hogy mi azt igyekeztünk nem felélni, hanem beosztani. Mindig addig próbáltam nyújtózkodni, ameddig a takaróm ért, és sose próbáltam olyan előadásokat létrehozni, vagy olyan projektekbe belemenni, ami úgy éreztem, hogy nagyobb rizikót tartalmaz, mint ami a mi lehet, mint amit a mi lehetőségeink mellett meg lehet valósítani. Ez egy nagyon lényeges eleme. A TAO megszűnésével gyakorlatilag pont azok a beruházási biztonságok, ugye itt a beruházás alatt az új előadások létrehozását értem, mert ugye az a mi beruházásunk, az abban lett egy elég nagy hiátus, és ezt kellett nagyon okosan beosztani, illetve ezt kellett most teljesen átcsoportosítani a működésünket, hogy megtermeljük azt a pénzt, amiből az új előadások létre tudnak jönni.
És akkor némileg kapcsolódóan a költségszintben gondolom, hogy a fizetések, személyi ráfordítások nagy szerepet játszanak, és a színészeken nem tudom, hogy lehet-e, meg kell-e, vagy hogy érdemes-e spórolni, tehát az, hogy kevesebb szereplős előadás, kamaradarabok előtérbe kerülnek-e, illetve ez kapcsolatban érdekelne, hogy hogyan lehet egyáltalán a színészeket beosztani, hogyha nincs kifejezett társulat. Tehát pont ami most jön, új bemutatótok a Mária Luisa szereplői közül, Gyabronka Józsefet, Debreceni Csabát, pont láttam, ugye más színháznak az előadásaiban, és össze-vissza több helyen föllépnek. El nem bírom képzelni, hogy a sok kiváló szabadúszó színészt, aki több helyen is föllép, és nem tartozik esetleg fix társulathoz, hogy lehet az ő beosztásokat úgy megcsinálni, hogy mindig mindenki valahogy pont föl tudjon lépni, és az előadásoknak az időrendjét, beosztását hogy lehet összerakni.
No, tehát először is mi nekünk is azért ugye van egy kvázi társulatunk, amit mi egy alkotóközösségnek nevezünk, az a körülbelül 10-12 színész van. Ez egy nagyon lényeges elem. Enélkül ma magánszínház nem tud működni. Ez egy lazább társulati együttlét, amelyben van egy közös alkotó szellem, amelyben mindenki ad a másiknak egyfajta biztonságot. Mi nyilvánvalóan egy egzisztenciális biztonságot próbálunk, kellő előadásszámot és új bemutatót próbálunk ezeknek az alkotó közösségi tagoknak biztosítani, ők meg egy egyeztetési elsőbséget biztosítanak. Aha. És ezáltal van az, hogy mi nekünk van egy alaprepertoárunk a saját alkotó közösségi tagunkkal. És emellett hozunk létre olyan előadásokat, amelyben valóban kevesebb alkotó közösségi tag van benne, de ez pont azért kell, hogy az egyes és meg tudjon valósulni. Tehát amikor a Belvárosi Színházban játsszuk azt az előadást, amelyikben több vendégszínész szerepel, akkor tudnak a mi alapelőadásaink tájelőadásra menni. Tehát ennek a kölcsönösségét kell tudni kiépíteni. Ez a legnagyobb titok, és ez Mester Éva kolléganőmnek a legprofibb egyeztető és legprofibb gondolkodó ilyen értelemben, mert ez az ő napi 18 órai munkájára épül az, hogy ezt mi folyamatosan tudunk havi 50-60 előadást.
Tehát az összes játszani. Színésznek az időbeosztását meg a egyeztetni
hát
a többi munkájukkal.
Hogy lehet úgy, meg akár még a szereposztásnál is, hogyha több vendégszínész van, hogy akkor is az egyeztethető legyen, és ne váljon olyan, hogy maximum két havonta egyszer tudjuk kitűzni az előadást. Most visszatérve a kamaradarabok meg a sok szereplős előadások kérdésére, nyilván erre utaltam akkor, hogy addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Tehát ilyen nagyon sok szereplős, 10-15 szereplős előadást mi elég ritkán hozunk létre, mondjuk úgy, hogy 2-3 éven, tehát talán pont idén volt egy ilyen nagy bemutatónk, ami egy világpremier is volt, a Woody Allennek a Brooklyni mese című darabja, amiben 13 szereplő van, de azért valóban a mi előadásaink legtöbbje azért ez a 6-8 szereplős sávba esik bele. Ez természetesen nem véletlen, pont az egyeztethetőség miatt. A arányok változására, és ez talán az egyik legdrasztikusabb változás, ami az elmúlt 10 évben bekövetkezett Magyarországon, hogy a tájelőadásoknál a rendkívül megnövekedett utazási és szállítási költségek miatt láthatóan a vidéki partnereink kezdik inkább a kamara előadásokat meghívni, mert nyilvánvalóan azoknak az előadásoknak a költségei alacsonyabbak, és azok az alacsonyabb vidéki jegyárak mellett ismét kitermelhetők. Tehát ez is ennek a része, és mi is éppen ezért gondolkodunk most több négy-öt szereplős előadásoknak a létrehozatalában.
Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy engedtél betekintést itt nem csak a művészeti, hanem egyébként a menedzsmenti életbe is, és egy kicsit átláthattuk, hogy mi lehet itt a sikereteknek a titka, úgyhogy további jó előadást és sikeres évadot kívánunk nektek.
Nagyon kedvesek vagy, köszönjük szépen, remélem a hallgatók is élvezték, és beleláttak valami olyanba, ami nem minden nap van napi renden. Úgyhogy köszönöm szépen, remélem hamarosan újra találkozunk, vagy halljuk egymást.
Köszönjük szépen, szép napot!
Orlai Tiborral. Szia! Orlai Tiborral, az Orlai Produkciós Iroda tulajdonosával, ügyvezetőjével, producerével beszélgettünk egy kicsit a működés gazdasági hátteréről.